Space Junkie Podcast. Üdvözlünk mindenkit a Space Junkie YouTube csatornán. A Space Junkie élő beszélgetések című műsorunkat nézitek. Itt van velünk Tomi legalul.
Sziasztok!
Fölötte látjátok Dávidot.
Szevasztok!
Fölötte pedig Szabi. Hello, sziasztok! És hárman leszünk a házigazdátok a mai este folyamán. Két témával jelentkezünk. Az egyik az űrszemét kérdése lesz.
Előjáróban annyit, hogy november 15-én ugye volt egy elég nagy incidens a világűrben, a nemzetközi űrállomást is érintette. Ezért arra gondoltunk, hogy elmondjuk egyrészt, hogy mi volt az, de előtte bemutatjuk az űrszemét problémáját, illetve az űrtörmeléknek a problémáját, hogy hogyan keletkezik, egyáltalán mit érdemes tudni róla, úgyhogy akkor bele is vágnék. Érdemes azt tudni, hogy több millió törmelék kering a világűrben, egészen a kicsi milliméteres részecskéktől a nagyobb tárgyak ezres nagyságrendjéig. 2021 novemberi adatokat hoztam most az ISA nyilvántartása alapján, és amit láttok infografikát, azt Séra Gáborral fordítottuk le, ezúton is köszönöm neki a segítséget. Ne tévesszem meg benneteket, azok az infografikák 2020 decemberiek, de nyilván, hogyha van frissebb információm, azt mondom, és most, ahogy mondtam, lesz is frissebb a 2021 novemberi adatok.
Szabi, bocsánat, szerintem kifelé nem mutatunk semmit, csak még mindig a támbot.
Mert még nem kezdtük el, hát még most csak a... Én tudom, jó? Tisztá vagyok vele.
Ja, jó. Jó, mert előbb már azt mondtad, hogy beteszed az első képet. Jó, akkor nem
így
szóltam.
Van, így van,
csak... Lehet az első
persze,
kép.
Persze, teszem. Semmi gond.
Oké.
Okay.
Inkább szólok, mint nem.
Ne, nyugodtan. Csak megvártam, míg tényleg elkezd Tomi beszélni magáról a támról, már inkább ezt felvezetem.
Ja, ó, de már jönnek is a kommentek, látod. Én összhangban vagyok a nézőinkkel.
Kerüljetek velem összhangba.
Ja.
Sportoljunk együtt. Na, hajra!
Na, tehát ez 1957-es űrkorszak kezdete óta 6120 rakéta indult a világűrbe, természetesen a kudarcok nélkül, és összesen 12170 darab műholdat állítottak földkörüli pályára. Ezekből még mindig a világűrbe van 7630 darab, és mindössze 4800, tehát valamivel több, mint a fele működik csak. Nem tudom őszintén, hogy ebbe a Starlinkek benne vannak-e, vagy sem, erre nem tért ki az adatforrás. De viszonyítási alapnak jó. A rendszeresen nyomon követett és katalógusban szereplő törmelékobjektumok száma több, körülbelül 30 ezer darab, egészen pontosan 29.710 törmelékobjektumot tartanak nyilván. Ez azt jelenti, hogy amit látnak és tudnak követni. Eddig 630 becsült törmelékképződési esemény volt, mindjárt mondom is, hogy mi az a törmelékképződési esemény, és ebből 500-at sikerült is bizonyítani. Így ebből felállítottak egy statisztikai modellt, ami alapján meg tudták becsülni, hogy pontosan hány törmelékobjektum van a világűrben. A 10 cm-nél nagyobb objektumok számát körülbelül 36.500 darabra teszik, az 1 és 10 cm közöttieket 1 millióra, az 1 mm és 1 cm-eseket pedig 330 millióra, de akár a fél milliárdot, vagy egyes becsülések szerint a milliárdos nagyságrendet is elérhetik. Ugye ezeket már szinte nem is lehet látni, csak becsülések. És ahogy említettem, akkor mi az a törmelékképződés? Most betehetjük a második ábrát. Azt a szép, igen, az oszlopdiagramosat. Szuper. Szóval 500 hivatalos nem tudom most melyik van kint.
A kettő.
Bocsi.
Kettős.
Jó, oké. Okay.
Őszemlés, okay. Csak őszemlés keletkezéseinek módjai.
Így van, oké. Okay. Szóval 500 törmelék képződési eseményt regisztráltak hivatalosan. Mit jelent az, hogy törmelékképződési esemény? Ugye egy műholdat lehet űrszemétnek nevezni, amíg egybe van, és nem működik, de az akkora problémát nem okoz, mert viszonylag jól követhető a pályája, meg tudják, hogy hol van, látható is. A nagyobb problémák azok, amikor elkezdenek az objektumok töredezni. És mitől töredezhetnek? Hát töredezhetnek egyrészt a meghajtás, vagy hát ez pontosabban az üzemanyag, a benne lévő hajtóanyag hibája miatt, úgymond, ez 40%-ot tesz ki, tehát a törmelékképződési események 40%-át az okozza, hogy a rakétában, rakétatestben, vagy a, mert ugye ez második fokozat, rakéta második fokozat is lehet, tehát a rakétatestben, vagy a műholdakban megmaradt hajtóanyag, akár a tartályokban, akár a vezetékekben, nagyon kicsi is elég, felrobban, öngyulladás keletkezik, azért, mert a rakétatest, vagy a műholdnak a testje már az űridőjárás miatt, pontosabban az űrviszontagsága miatt már annyira megviselték, hogy egyszerűen nem bírja tovább a terhelést, és a benne lévő hajtóanyag felgyullad és felrobban. Uh-huh. A második legfőbb okozó a szándékosság. Ez láthatjátok, hogy közel 25%. Itt az ASAT vagy ESAT tesztre kell gondolni, amik ugye az Anti-Satellite tesztnek a rövidítése. Ide tartozik a mostani orosz eset is, illetve a 2007. januárjában végrehajtott kínai Fenyung 1C esete is, és arról már vannak pontos kimutatások, az 25%-kal növelte meg az űrszemét mennyiségét, és ez csak az a szám, amit követni is tudtak, de még a mai napig is vesznek észre újabb darabokat, arra visszavezethetőleg. Oké. Az ismeretlen ok az 15%-ot tesz ki. Hát itt nem lehet visszavezetni azt, hogy honnan származik a törmelék, de sokféle lehet, például elhagyott tárgyak a világűrben, ugye már volt olyan, hogy űrsét a közben valami elrepült. Ide sorolható még talán az SRB rakétáknak az el nem égett, hogy is mondjam, üzemanyag, hajtóanyaga, ami kiszóródik. Tehát nem ég el, hanem darabok.
De a szilárd hajtóanyagú
rakétafokozatok. Így van.
Amit beszéltünk, ez kb. 90%-a ég el használat után, és igen, a maradék és a 10% pedig kiáramlik belőle darabonként.
Így van. 5%-ot tesz ki az anomália és rendellenesség kategória. Itt ez alatt azt kell érteni, hogy az eszköz nem tervezett módon darabjaira hullik, például anyagromlás miatt. Ütközés. Sokat beszélünk róla, de mindössze 7 esemény vezethető vissza erre, és mindössze 9,1%-ot tesz ki a számuk. Alacsony, viszont tudni kell azt, hogy a világűrben megnövekedett forgalom, illetve az egyre több törmelék ezt a számot, ezt az arányt jelentősen meg fogja növelni a jövőben, míg a meghajtásnak vagy hát a hajtóanyag általi robbanásoknak az aránya csökkenni fog az egyre korszerűbb műholdak miatt. Tehát ez a probléma nem fog felmerülni, mert jóval korszerűbb technológiákkal szerelik fel ezeket az eszközöket. Jó. Elektromosság az nagyon hasonló, mint az üzemanyag miatti robbanás, csak az akkumulátor által okozott robbanást kell érteni alatta. A baleset azt jelenti, hogy tervezési hibák miatti darabokra esés. Az aerodinamika pedig egy kicsit kakukktojás, mert ugye az már főként akkor érvényesül, amikor a műhold éppen visszatérni készül a légkörbe, így egyrészt nagyon alacsony az aránya, másrészt pedig nem is jelentenek nagy fenyegetést. Jó. Milyen hatásai lehetnek egy esetleges ütközésnek? Most jött a harmadik grafikon. Uh-huh. Igen, a Hubble űrteleszkóp példáját mutatják be. Évtizedek óta már kisebb törmelékobjektumok bombázzák, főleg a napelemeit. Ugye a rakétát vagy a műhold testeket próbálják valahogy pajzsal megvédeni a törmeléktől, de a napelemeket nyilván nem lehet. Egész műholdak összeütközése is előfordult már, tehát nem csak a Hubble-nél figyelhető ez meg. 1996-ban volt az első hivatalosan dokumentált ütközés két mesterséges objektum között a világűrben. Ekkor a Ceres műholdat, vagy Cerise úgy van írva, Ceres műholdat 1986-ban indított Ariana rakéta maradványa találta el, és a műhold jelentős sérüléseket szenvedett a találkozás miatt. 2009-ben pedig az első műhold ütközést is megtörtént. 1993-ban indított Cosmos 2251-es műhold ütközött egy 1997-ben pályára állított Iridium 33 műholddal. Egymáshoz viszonyított, azaz relatív sebességük 11,7 km per szekundum volt. Ez törmelékek ezreit hagyta hátra.
Azért ez egy nagyon, bocsánat, hogy belevágok, az egy iszonyatosan durva sebesség egyébként. Gondolom itt az ütközéseknél ugyanaz áll fent, mint egy autóütközésnél. Tehát, hogyha 50-50-nel utazik a két jármű, akkor olyan, mint hogyha 100 km-re hajtanál falba.
Igen, pont most akartam mondani az összehasonlítást, hogy...
Akkor el is hallgattam.
Nyugodtan. Hogyha 10 km per szekundumos sebességkülönbséget veszünk alapból, és mindössze 1 cm méretű darabkával számolunk, vagy hát akkor a méretű darabot veszünk figyelembe, akkor egy ilyen darab akkora ütközés energiáját hordozza magába, mint egy 40 km per órás sebességgel ütköző autó. Tehát ugye az a 40 km per órás sebességgel ütköző egy tonnás vagy másfél tonnás autó energiája egy centiméteres darabba bele zsúfolva, az azért képes pusztítást végezni.
Nem kevés.
És ez azért is nagyon veszélyes, mert ahogy mondtam példába a Hubble-nek a napelemeit, lehet, hogy nem megy tönkre az eszköz, mert egyszerre nem megy tönkre, de ilyenkor apró darabok szakadhatnak le a napelemből is, vagy bármelyik másik részéből az eszközről, és ez nagyon veszélyes, mert csak a föld körüli pályán keringő objektumok számát gyarapítja. Tehát ezáltal is növekszik az a potenciális veszély forrás, amit ezek okoznak. Jó. Az ütközések elkerülésére mehetünk, ez lesz a negyedik kábránk.
Közben írja Leventlov, hogy nem adódik össze, akkor is csak mintha 50 km per órával csapon a fa. Én mindig úgy tudtam, hogy összeadódik a mozgási energia, hogyha két mondjuk szemből ütközik, de oké, meghajlok. Oké, negyedik.
Oké. Negyedik. Az ESA adatai alapján évente két ütközés elkerülő manővert hajtanak ők maguk végre, tehát ez csak az Európai űrügynökség. Milyen hatásai vannak ennek? Egyrészt több munkaórát vesz igénybe az, hogy kövessék az objektumot, kiszámolják az esetleges kockázatokat, és megtervezzék az elkerülő manővert, hogyha nyilván nagy esélyt látnak az ütközésre. Ez idő alatt a műhold üzemanyagot is használ fel, ugye? Mármint a manőver ideje alatt. És a tudományos munkát is szüneteltetni kell, tehát nem gyűjt adatot az a műhold. És mindezt azért, hogy néhány centiméteres objektumot kikerüljenek, ami egyébként nem irányítható, hanem irányíthatatlanul kering az űrben. És akkor az ötödik ábra az űrszemét és az emberes űrrepülés kapcsolatát tárja fel, és itt fogunk rátérni az orosz incidensre is. Azt mindenki tudja már nagyjából, hogy az űrállomás 400 kilométeres magasságban kering körülbelül, és a Indítása óta eltelt 23 évben, azaz több mint két évtized alatt 28 ütközéssel kerülő manővert kellett végrehajtani. Tehát ez alsó hangon is évente több mint egy az űrszemét miatt természetesen, és ebből 3 2020-ban történt. Illetve most már 29-ről beszélhetünk, mert az idei is megvolt. Nem tudom, hogy ezen kívül volt-e már idén ilyen. Tudtok erről valamit?
Nem nagyon. Nem.
Én sem.
Jó, akkor ezt tekintjük kénytelen, az ideig.
Kénytelen vagyunk elhinni neked.
Oké. Jó. Ha egy esetleges ütközést fenyegetőnek félnek, és már nincs idő arra, hogy megváltoztassák az űrállomás pályáját, akkor egy úgynevezett vészhelyzeti protokoll lép életbe, amikor az űrhajósok az ISS-en tartózkodó űrhajókba húzódnak vissza. Eddig összesen 6 ilyen volt a mostanival bezárólag együtt. Uh-huh. Jó. Ahogy az előbb mondtam, az egyes eszközöknél úgy az űrállomásnál is van ütközés elnyelő védelem. Ott a kis infografikának a bal felső részén láthatjátok. Ez azt jelenti, hogy több rétegű ütköző fal.
Erre gondolsz itt?
Nem.
Vagy ez itt?
Az ott, így van.
Ez itt. Uh-huh. Így jaj, van. Látom, igen.
Hát ez egy jelentéktelen ütközéseket képes csak elnyelni. Tehát, hogyha egy nagyobb, ilyen 10 cm-es dolog ütközne az űrállomás falának 10 km/s a sebességgel, akkor valószínűleg az elég végzetes lenne. Sajnos. És további veszély, hogy ez csak a lakott területeket védi. Tehát magát az űrállomásnak a szerkezetét és a napelemeit nem. Tehát azok ugyanúgy ki vannak téve az esetleges ütközésnek, mint a Hubble esetén.
És valószínűleg olyan, mint a Canadarm. Be is számoltunk róla szerintem nem régen, hogy egy mikrometeor ugye az nem űrszemét ugyan, vagy legalábbis nem tudjuk.
Nem tudni.
Valami, de lyukat ütött rajta, és az a szerencse, hogy pont nem olyan kritikus helyen érte, hogy teljesen használhatatlanná tegye ezt a robotkart.
Hát az is csak egy pár másodperc, centiméteres kis tárgy volt. Uh-huh. Nem tudom, hogy mikrometeor.
Mikrometeor lehetett valószínű.
Hát ez azt tippelik, de lehet simán űrszemét, ezt már talán sose tudjuk meg, de a lényeg, hogy tényleg a legkisebb tárgy is óriási károkat tud okozni.
Akkor amit az előbb mutattál, Szabi, azt most visszazoomolhatsz rá, mert az a következő, igen, azt a repedést a kupola modulon találták 2016-ban, és az egy négyhány, tehát ez a repedés maga 7 mm nagyságú volt, de ez csak egy néhány tized milliméteres objektum okozta. Tehát már abban is akkor erő volt, hogy még szerencse, hogy az üveget nem ütötte át, mert ugye akkor azonnal nyomáscsökkenés lett volna.
Igen. Igen, amit láthattunk valószínű a Gravity című filmben, vagy a Gravitáció című filmben, azért az nagyon sok helyen el van túlozva, és nagyon sok csúsztatás van benne, ami mondjuk úgy, hogy a látványt hivatott elősegíteni, de azért nagyon sok nagyon releváns és reális dolog is van benne egyébként. Ez a maga a láncreakcióra, Kessler-szindróma. Ugye érdekes, mondjuk ezt találtam szindrómának is, meg effektusnak is, valahogy nekem a szindróma szimpatikusabb, ugye ez a láncreakció, hogy apró darabokra tölik egy műhold, és akkor szépen azoknak a kisebb darabjai más műholdakat is kárt tesznek, és akkor szépen ez így exponenciálisan majd belepi, úgymond az alacsony földkörüli pályát, vagy LEO pályát, teljesen az űrszemét. És sajnos, ami történt múlt héten, az mondjuk úgy, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a kimenetele. Tehát egyelőre most formálódik ez a cunami, És szerintem nagyon sokan nincsenek ezzel tisztában, hogy itt most mekkora probléma van. Tehát ez az, ami most éppen kialakulóban van, ez azért ez egy hihetetlen komoly dolog. Mindjárt átbeszéljük, hogy pontosan mi is történt.
Rá is térhetünk igazából, mert okay. Én ennyit szerettem volna okay. bevezetésképpen. Uh-huh. Tehát aki nem ismerné az előzményeket, annak elmondjuk, hogy november 15-én hajnalban a Pleszeck űrközpontból, Oroszországból, ez egészen északon található, az egy ASAT program keretében, ez az úgynevezett anti-satellite program, vagy hát tesznek szokták hívni, de Labi azt mondta, ne hívjuk tesznek, mert ha eredménye van, akkor az már nem mondható tesznek.
Az Orbital Mechanics podcastot hallgattam, és a srácot teljesen egyetértettem, ugyanis tesztelni általában úgy szoktak valamit, hogy ne legyen nagyon durva, komoly következménye. Tehát mondjuk egy autótesztet, mondjuk ha egy autót szeretnél ütközés ellen tesztelni, akkor egyértelmű nem emberekkel tesztelsz. Ha mondjuk egy atombombát akartak a múltban tesztelni, akkor egyértelmű, hogy nem egy várost fognak felrobbantani. Na most ezzel szemben, amit az oroszoknak most maximálisan sikerült elérni, hogy ezzel az esettel az eddigi legsúlyosabb anti-satellite, vagy anti-műhold, hogy mondják ezt? Nem anti-műhold.
Anti-műhold.
Anti-műhold tesztet, vagyis...
Műhold ellenes teszt.
Műhold megsemmisítő, teszt.
Köszönöm, műhold megsemmisítő tesztet sikerült levezényelniük úgy, hogy... Tehát ugye 2007-ben Kína végzett egy hasonló tesztet. 2008-ban Amerika végzett hasonló tesztet. 2017-ben India végzett hasonló tesztet. Mondhatom a kínait? Csak a darabokat, Tomi? Nem akarok bele kontárkodni
persze.
A...
Nyugodtan dolog. Egész is.
Tehát, hogy ugye 3000, tehát amikor lelőtték ezt az objektumot, akkor 3000 darab űrszemét, detektálható űrszemét keletkezett, és ebből ez volt 2007-ben.
2007-ben volt.
Így van. Tehát azóta... 2000 még mindig földkörüli pályán van.
És még mai napig vesznek észre újabb darabokat, amik onnan származnak.
Így van.
14 évvel később is.
Közben Nagy Imre kérdezi, bocsánat, aktuális a kérdés. Ja igen, Dávid már meg is válaszolta a rakétával. Majd kifejtem, jó?
Mert mi mondtad a kérdés?
És azért akartam nagyon írásba, csak így gyorsan egy szóval válaszoltam, de...
Ezt jó. Szerintem akkor mondd el most, hogy mivel lőtték szét, csak hogy...
Hát egy szuborbitális rakétát indítottak 2 vagy 3 fokozattal, ezt nem tudni pontosan. Uh-huh. PL-19 Noodle, vagy Noodle névre hallgat ez a rakéta, és az Ikar-39 műhold volt az, amit sikerült lelőniük. Uh-huh. Ez egy Kozmosz álnéven, vagy fedőnéven, nem is tudom, hogy mondjam, Kozmosz 1408 vagy 1408 műhold volt.
2 tonnás műhold. 2 tonnás
igen,
műhold.
Ami azt hiszem 1984-ig működött.
Régi szovjet kém műhold volt, ha jól tudom.
Így van, és ha berakod azt az ábrát a pályájának a csökkenéséről.
Az a Jonathannek a weboldalát, akkor
igen, ez az.
Hívjuk.
Akkor látható, hogy
egy
a...
Egy pillanat.
Ja, okay. Még a jövőt látom.
Igen. Kávézacból jósolsz. Igen.
A 80-as évek óta folyamatosan csökkent a pályája, mert 2 évig működött csak, körülbelül. És ez ilyen, azt hiszem, megfigyelő műhold volt, vagy kémműhold, ha jól emlékszem.
Kémműhold volt.
Igen. És látjátok az ábrán, hogy egyre közeledett a nemzetközi űrállomásnak a pályájához, tehát ilyen 500 kilométeres magasságban járt már körülbelül, amikor megsemmisítették, és Szabi az előbb, nem tudom, mutatta azt a videót, ami bemutatta azt, hogy hogyan lőtték le a műholdat.
Igen.
Igen, volt egy ilyen animáció többször is.
Akkor abból lehetett látni azt, hogy ez a rakéta már úgymond ereszkedési fázisban találta el a műholdat, ami azt jelenti, hogy A becsapódás miatt a törmelékek nagy része, nem az összes, mert ez a teljes alacsony földkörüli pályát most megszórta, de a törmelékek nagy része az bizony az 500 kilométeres pálya alatti részen terült szét, mert ugye a becsapódás miatt, hogyha egy föntről hatóerőről beszélünk, akkor nyilvánvaló, hogy lefele irányul a robbanás.
Igen.
Ami azért is probléma, mert ugye 400 kilométeren már a nemzetközi űrállomás található, és pontosan emiatt a reggeli órákban, vagy hát közvetlenül a robbanás előtt már, vagy robbanás után már elrendelték ezt a vészhelyzeti protokollt, és minden 93. percben újra és újra előjött a probléma, hogy a nemzetközi űrállomás potenciális törmelék felhőn haladt át. Miért 93 percenként? Ugye 93 percenként kerül meg nagyjából a Földet, a nemzetközi űrállomás, és a pályája fix, tehát a Föld nem mindig a Föld azonos pontja fölött halad el az űrállomás, de ez azért van, mert a Föld fordul el az ISS alatt. Tehát az űrállomás pályája az fix, ha csak nem változtatják meg.
Uh-huh.
Tehát ugyanazon a körpályán mozog, talán így érthetőbb, és ez azt jelentette, hogy minden 93. percben az a törmelék bizony keresztezte a nemzetközi űrállomás pályáját. És Szabinak erre is van egy jó grafikonja, nem tudom,
hogy
az van-e bent. Igen, ez az.
Ez az. Tessék.
A kék színű a nemzetközi űrállomás, a rózsaszínes magentás szín pedig a műholdnak a darabjai, a törmelék felhő és a piros rész, ahol metszi. Vagy hát a látható az, ahol metszi egymás pályáját, és a piros rész az, ahol a legsűrűbb ez a törmelék felhő. Tehát pont úgy jött ki, hogy a legsűrűbb részen metszette a nemzetközi űrállomás pályáját.
Tehát
először nem is igazán lehetett azt tudni, hogy mi történt, mert nyilván nem verték az oroszok nagy dobra, még a saját űrügynökségükkel sem közölték a dolgokat, és mint egy mozaik úgy lett gyakorlatilag összerakva, hogy megsemmisült egy műhold, jó, de hogyan? Légtérzár volt a Pleszeck űrközpont felett, akkor már gyanítani lehetett, hogy valami onnan indult, mert űrtevékenység nem volt bejelentve, hogy valamiféle indítás lesz. És végül is ebből sikerült összerakni azt, hogy az a műhold bizony megsemmisült. És hát már lényegében a csillagászok is csak a hűlt helyét látták.
Lényegében az orosz hadsereg hajtott ezt félre, tehát csak nem is a rossz kozmosz.
Igen.
Ez a legdurább, hogy nem az orosz űrügynökség, hanem a hadsereg hajtotta végre ezt az egész akciót, tehát még a...
És gyakorlatilag a saját asztronautá, vagy bocsánat, kozmonautáikat igen is veszélybe sodorták.
Igen. Tehát ez a legdurább, hogy még a saját honfitársaikat is veszélybe sodorták tényleg. Szóval hihetetlen volt.
És egyébként ez a törmelékfelhő is olyan, hogy ugye ott egy műhold volt. A műholdnak ismert volt a pályája. Most több mint egy hét eltelt már azóta, de még mindig nem lehet, és az elkövetkezendő hónapokban nem is lehet azt tudni, hogy mi lett a helyén. Tehát azt szeretném ezzel mondani, hogy a műhold helyett rengeteg apró törmelék lett, aminek egyiknek se ismert a pályája. Nem ismert sem a sebessége, nem ismert sem a magassága, nem ismert a méretük sem még.
Uh-huh.
Így nem is lehet kiszámolni azt, hogy milyen pályán haladnak tovább. Tehát ezt majd csak szépen, fokozatosan fogják tudni egyesével megfigyelni és katalógusba venni, ami rengeteg idő. És addig még rengeteg alacsony földkörüli pályán keringő objektumra lesz veszélyes, nem csak a nemzetközi űrállomásra, hanem műholdakra, mindenre.
Abszolút hihetetlen egyébként. Tehát olyan, mintha semmilyen racionális gondolkodás vagy józanész nem lett volna a döntéshozók között, akik ezt így most ezt levezényelték. Tehát ezt tudni kell egyébként, hogy tehát pont az alacsony földkörüli LEO pálya kellős közepébe durrantottak bele ezzel. Tehát itt történik itt kering az ISS, itt kering a CSS, vagy CSS, vagy kínai űrállomás, itt kering a Hubble, itt keringenek a Starlink műholdak, itt keringenek a Föld megfigyelő műholdak, itt utazunk mi emberek, és egyszerűen, tehát, hogy az ember azt gondolná, hogy így is elég probléma van az űrben, az űrszeméttel, és itt most ne értsetek félre, itt nem az orosz emberekre, vagy a rossz kozmoszra vagyunk mérgesek, hanem a katonai vezetésre, akik azt mondták, hogy dá, ez egy jó ötlet. És akkor így, de figyelj már, de nincs ott a közeledben egy tudós, vagy egy asztrofizikus, vagy bárki, aki elmondja neked, hogy...
Hogy nyet.
Hogy így van, hogy jó ember, ez nem a Star Wars, hogy egyszerűen felrobban valami, és akkor így hogy eltűnik. Mintha nem is lett volna ott. Hanem ez ebből az egy darab hatalmas objektumból csináltak egy űrszemét vonatot, ami több mint 27 ezer kilométer per órás sebességgel szágult, elkezd szépen terjedni minden irányba, ugye, vagy legalábbis nagyon sok irányba, azt írták, hogy 300 és 2000 kilométer közötti sávban valamilyen szinten az egész hatással lesz rá, vagy érintve lesz, inkább így mondom. És az űrszemét nem válogat orosz, meg amerikai, meg kínai műhold, meg űrállomás között. Bocs.
Igen, és hát az a legnagyobb veszély, hogy egyszerűen még nem tudjuk, ahogy mondta is Tomi, egyszerűen nem tudják megsatszolni sem a következményeit, nem tudják megsatszolni azt, hogy mikor fog történni, és azt, hogy mi fog történni. Uh-huh. Tehát jelenleg csak annyi tudnak tenni, hogy nézik lentről itt a Földről, hogy vajon éppen az egyes majd katalógusba helyezett, vagy katalógusba jelölt darabok, azok milyen pályán fognak mozogni, de addig is ki tudja, hogy mi fog történni. Tehát eleve, amíg észlelni tudják, már addig katasztrófa történhet, ami szintén egyébként csak később fog majd ugye tudatosulni itt a földi irányítóközpontoknál, vagy megfigyelőközpontokban. Tehát tényleg beláthatatlan következményei vannak ennek, és nem arról van szó, hogy tényleg, ahogy mondtad, Szabi, hogy sutyel, elillan minden szépen, és kész, az anyag megsemmisül, mert nyilván nem semmisül, meg csak átalakul. De...
Szabi, szerintem közben betelted a jó elének a grafikáját.
De tényleg ez a legdurább, hogy még maguk az oroszok sem tudnák, tehát ha most megkérdeznénk, hogy oké, és akkor szerintetek ennek milyen következménye lennének, és nem tudnának válaszolni, mert nem, tényleg egyszerűen erre nem lehet válaszolni, mert a fizika törvényei ott teljesen más, hogy érvényesülnek, mint lenne a Földön.
Egyrészt, másrészt meg nem csinálsz ekkora hülyeséget, ha közben aktív űrprogramod van. Tehát, hogyha ők azt mondanák, hogy jó, ha leteszem a lantot, mi nem megyünk többet az űrbe, puf, beleizélünk a legforgalmasabb pálya, vagy keringési pálya magasságokba, azt oldjátok meg, le van tojva. De nem, mert hát ma közvetítettük például a Pricsám kikötő modulnak tehát pénzt ölnek bele, tehát erre Oroszország fizet, és fejleszt, még hogyha lassan is. Tehát olyan, mint hogyha az egyik kéz nem tudná, hogy a másik mit csinál. És úgy, hogy közben az egész világ űrutazását, úgymond, vagy erre hatással vannak, bocsánat. És hihetetlen. Amerika egyetlen egy tesztet hajtott végre, írja Unger Gábor, legalább kétszer eljátszották, egy tesztet. Nekik legalább volt egy, hát nagyon gagyi kifogásuk, mert ugye az arról szólt, hogy volt egy műholdjuk, amiben volt azt hiszem hidrazin, ugye ez fagyott állapotban volt már a tartályban, és attól féltek, hogy amíg át fog zuhanni a légkörön, nem fog ez az egész elégni, megolvadni, mert túlságosan rövid ideig tart ez a dolog, és hogyha az majd földet ér, akkor a hidrazin ez egy hihetetlenül mérgező üzemanyagféle, és akkor majd ott nagyon nagy gond lesz. És akkor ezért gondolták azt, hogy majd kilövik, szétlövik ezt a műholdat. A különbség az volt, hogy nem 500 kilométernyi kicsivel kevesebb, mint 500 kilométeres magasságban, hanem azt hiszem 300 kilométer körüli magasságban, tehát már bőven az ISS alatt volt, tehát semmilyen hatása nem volt az ISS-re, és évek alatt kitisztul ez a pálya. Ahogy itt van például, ugye Tomi mondtad, hogy tegyen be ezt az ábrát, ez tök érdekes, hogyha ezt végig akarod.
Hát csak azért raktam be, mert kapcsolódik ugye a témánkhoz, tehát láthatjuk, hogy ugye az 500 kilométeres sávban lévő objektumoknak is évekbe telik, amíg visszatérnek a Föld légkörébe és eléghetnek. A 800 kilométeres lévők évtizedekig, a még magasabban lévők pedig évezredekig is. Jól mondtam? Évszázadokig és évtizedekig.
Így van.
Évszázadokig, igen.
Tehát rendkívül hosszú idő, amíg úgymond önmegtisztulás megy végbe a világűrben. És az a probléma, hogy ahogy az emlején is említettem, hogy minél több objektum lesz, tehát ilyen 10-20 ezres, sőt még több internetszolgáltató műholdakkal bármikor lehet egy olyan, hogy véletlenül valami telibe trafálja őket. Van bennük autonóm ütközés elkerülő rendszer, meg attól se kell félni, hogy azok ott fönt ragadnak, mert ezeket a modern műholdakat már úgy tervezik. Úgy is kell tervezniük, hogy élettartamuk végén visszatérjenek a Föld légkörébe egy pályamagasság csökkentő manőver segítségével. Tehát nem is ezek veszélyesek, hanem tényleg az az űrszemét, ami vagy űrtörmelék, nevezhetjük így is, ami ott kering láthatatlanul. És amíg ilyen akciók vannak, addig csak nő a számuk, és potenciálisan nő a kockázat is, hogy valami baleset folytán exponenciálisan fog növekedni az űrtörmelék száma. És ne feledjük el azt sem, hogy ha vissza akarunk jutni a Holdra, el akarunk jutni a Marsra, az oroszok is el szeretnének jutni a Vénuszig, akkor ezeken a törmelékfelhőkön is át kell repülni. Valahogy.
Pontosan.
Tehát még azokra is potenciális veszélyt jelent.
Pontosan. Nagyon sok információnk egyébként a hétvégi NASA Space Flight élőadásából származik, ahol Jonathan McDowell volt a meghívott vendég, aki egyébként asztrofizikus a Smithsonian központnak a nem is tudom, alkalmazottja, talán nem vezető pozícióban, ha jól tudom, plusz a Chandra X-ray csapattagja, szóval elég komoly koponya és elég komoly katalogizálásban van műholdakat illetően, és őt hallgattuk, és az ő beszédéből emeltünk ki jó pár információt a mai...
Az ábrákat is ő készítette, azokat a grafikonokat.
És ugye ő például azt mondta, próbáltam, hát remélem, hogy nem fordítottam félre, de például azt mondta, hogy az elmúlt években például két fő forrása van az űrszemét keletkezésének. Az egyik felrobbanó ugye fokozatok, ezt említette Tomi is, valamint ugye ezek az ESA-tesztek. Tehát mondjuk az ESA-tesztek ezek tökre elkerülhetők lennének, mert hogy rakétákat úgy tervezték korábban, hogy egyszerűen olyan körülmények alakulnak ki benne, hogy egyszerűen felrobban. Ezt már próbálják ugye orvosolni, ahogy beszéltük is korábban, ezeket már nem nagyon hagyják fenn, csak hogyha semmi módja nincs lehozni. Na most a probléma az, hogy az ütközések száma négyzetesen növekedik a rakétafokozatok számával. Tehát az a baj, hogyha nagyjából 10-szer annyi műholdat juttatunk fel, akkor körülbelül 10-szer annyi felrobbanó első, vagyis második, harmadik fokozat lesz odafent. Viszont ennek hatására, mivel nézetesen nő az ütközések száma, ezért 100-szor annyi törmelékütközés fog keletkezni. És ugye ez az egész, tehát ami engem iszonyatosan megrémisztett a tegnapi a hétvégi műsorban, amikor azt mondta a Jonathan, hogy valószínű, hogy már elkezdődött egy Kessler-szindróma, csak még egyszerűen olyan fázisban van, hogy egyszerűen nem érzékeljük. És ugye itt a legnagyobb, én úgy gondolom, hogy a legnagyobb gond az az, hogy az emberek, sajnos mi olyan lények vagyunk, akik hát valljuk be őszintén, kicsit érzéketlenek vagyunk a lassú változásra. Tehát klímaváltozás, csak hogy jó példát mondjak. Tehát, hogyha nem drasztikus és nem egetrengető a hatása, akkor egyszerűen hajlamosak vagyunk nem tudomásul venni ezeket a problémákat. És én el tudom hinni, hogyha valaki most itt, majd mindjárt jön a chatbe, és azt mondják, de hát közvetítitek a Starlink műholdindításokat is, hogy örültök neki, mi alapvetően az űrutazásnak örülünk. Ezt azért szeretném leszögezni. Nem annak örülünk, hogy tele lesz va az alacsony földkörüli pálya műholdakkal. Azt szeretnénk, hogyha az űrutazás eljutna arra a szintre, hogy végre el fogunk tudni kezdeni az űrszemittel foglalkozni. Ez pedig csak akkor fog megvalósulni, hogyha egy egész iparág épül az űrutazásra, és nem annyira méregdrága bármit az űrbe juttatni. Ergo le lehet hozni a kapacitást, vagy pontosabban az előállítási költségeit ezeknek a műholdaknak, amik majd lehozzák ezeket a használaton kívüli járműveket, ergo csökkentjük az ütközés lehetőségét.
Meg hát valamennyire azért kicsit jó hírnek mondható, hogy azért nem egy projekt van már az űrszemét összegyűjtésére, de ugye az is egy kérdés, hogy vannak rá tervek, és az is egy kérdés, hogy ez mikor valósul meg, ha egyáltalán megvalósul. Tehát ugye már az Európai Ügynökségnek is van egy ilyen programja, Kína is tervez egy ilyen űrszemét gyűjtő műholdat, de vagy műholdakat, mert nyilván nem egy műholdat fogják összeszedni a rengeteg törmeléket. Tehát vannak legalább már olyan jelei, hogy esetleg valamikor történhet valami, ebben nagyon sok tényleg feltételes módú szó volt, de sajnos tényleg az a baj, hogy tényeket nem lehet sajnos tényekről nem lehet beszámolni, mert nem történik semmi. És hát ez is tényleg olyan, mint a klímaváltozás, hogy mindig csak beszélgetnek róla, hogy majd 600 év múlva majd 5%-kal csökkentik a széndioxid kibocsátást, oké, de addig meg a fél bolygó kipusztul. Tehát ugyanez, hogy majd történik valami, eladázzák a válaszokat, meg a megoldásokat, és tényleg lehető katasztrófának kell történnie, hogy észbe kapjanak, hogy oké, akkor most állj, és akkor most tényleg valamit cselekedni kell, mert különben tényleg a több 100 milliárd dolláros, vagy akármilyen pénznemben befektetett eszközök, azok teljesen tropára mennek, és ezek olyan tényleg láncreakciók, hogy ha ez elindul, akkor nem tudnak vele mit tenni. Tehát akkor csak lentről tudják nézni, hogy folyamatosan egymás után ebből a láncreakcióból kiindulva minden egymásnak ütközik, mert egyszerűen annyira telített tényleg már az alacsony földkörüli pálya, hogy emberi beavatkozással sem tudnák ezt megakadályozni, nemhogy anélkül, hogyha ez a láncreakció egyszer beindul, és mivel az előbb ugye említettem, hogy ezek kiszámíthatatlan dolgok leginkább, ezért nem is tudnak rá felkészülni előre, hogy na most akkor oda küldök valamit, hogy hát ha majd ez kitéríti jó irányba, mert nem tudják feltétlenül, hogy mi merre megy. És ugye a legkisebb centiméteres darabok is, amiket nem is tudnak katalogizálni, mert annyira picik, hogy nem is érzékeli semmilyen műszer itt a Földön, az is óriási kárt tud okozni. Tehát tényleg, amivel kezdtük a műsort, hogy több millió darab keringhet most is a fejünk fölött úgy, hogy nem is tudunk róla. Uh-huh. Szóval ez a nagy veszély.
Egy pár korrekciót hadd ejtsek meg. Kaptam egy kijavítást, és nagyon-nagyon szívesen teszek neki eleget, hogy beolvasom, csak miért nem találom most. Volt egy másik teszt, Unger Gábor írja, hogy volt egy másik kísérlet 1985. szeptemberében, a használt eszköz egy ASM 135 volt, és a célpont egy P78-1 Solvin műhold. Köszönjük szépen a kiegészítést, akkor viszont kettő volt. Páran kérdezitek, hogy ki szabályozza az országokat, nincs ilyen. Tehát itt jön a képbe, megint csak nem véletlenül említettem a klímaváltozást. A klímaváltozás ugyanez, amíg az országok nem fognak elkezdeni együttműködni, amíg lesz mindig egy kakuktojás, vagy kakuktojások, akik azt mondják, hogy mi azért sem, addig ez lesz. Addig ez lesz sajnos, és nincs rá.
Várjál,
Nincs megoldva.
Hát azért...
Bocsánat.
A...
Én...
Igen.
Nagy Oliver kérdésére válaszolsz?
Éppen.
Mert ő azt kérdezte
volt egy
pontosan,
másik
hogy ki szabályozza azt, hogy kirak deorbit lehetőséget, vagy diorbit lehetőséget.
Nem, láttam ilyen. Mást is, de...
Ja, akkor bocsánat.
Lehet,
akkor
vagy bocsánat. Lehet, hogy nem tudom.
Hát én Olivernek válaszoltam írásban, hogy
ja.
Tehát az SEC, tehát a Federal Communication Committee, tehát a kereskedelmi, ez kommunikációs bizottsága ugye az Egyesült Államoknak, ott azért van szabályozás, tehát eleve nem is adnak ki, tudtom, a műhold indításra engedélyt, és ugye az FAA is közben léphet, mert ugye minden repülőt, akár polgári, akár katonai, akár bármilyen, ami az Egyesült Államok légterében repül, az ugye az egyrészt az FAA-nek a jóváhagyásával történhet, másrészt pedig az FCC, tehát a Communications Committee, még egyszer. Az eleve, amikor egy műholdat pályára szeretne valaki állítani, akár a NASA, akárki, bárki, amerikai cég, az FCC-nek kell beadnia egy ilyen engedélykérelmet, és az alapján, hogy elbírálják, akkor nyilván a műszaki adatoknál fel kell tüntetni, hogy ez a visszatérő manőverezésre képes műhold, mert különben szerintem, és én így tudom ezt úgy, így olvastam egyszer, hogy nem is adnak ki engedélyt most már olyan műholdakra, ami nem képes visszatérni a működésének végén.
Ez csak az a baj,
de...
ez még csak Amerika. Tehát ott
hát
van
igen,
még
ez
India,
az...
Kína, Oroszország,
igen.
Dél-Korea, tehát Japán.
Hát igen, tehát nem lehet azt mondani kollektíven, hogy nincs rá szabályozó rendszer, vagy szabályozó testület, de az is biztos, hogy nem mindenkinél van. És ez a gond, hogy nem mindenkinél van.
Ahogy beszéltük az írő adásunk előtt, így egymás között, itt nagy valószínűséggel nem az új eszközökkel van a baj. Az új eszközöket már általában felszerelik deorbitáláshoz szükséges eszközökkel, valamint ugye, ami magasabb pályán van, az általában egy ilyen graveyard, egy ilyen parkolóorbit, vagy egy sír, hogy mondják ezt, ez a végső...
Hát temető, nyughely.
Nyughely orbit keringési pálya, tehát egy ilyen semleges zóna. De alapvetően nem ezzel van a baj. Az igazi gond az ilyen Cosmos 1408-szerű eszközökkel van, amit például a Szovjetunió állított földkörüli pályára, és most az utód államot kellene akkor kötelezni, hogy akkor már pedig ez a ti dolgotok, hogy úgymond valamit kezdjetek vele, és ugye amíg nincsen megfelelő eszköz, technológia rá, addig meg megint csak mit fogunk csinálni. Tehát ezért is fontos az, hogy egy csomó startup cég, egy csomó űrügynökség, az ISA, ugye a japán, azt hiszem a JAXA, amerikaiak is aktívan dolgoznak olyan rendszereken, de ezek mind a nagyobb űrszemét befogására és lehozására ról szólnak, nem pedig az űrszemét eltakarításáról.
Közben jött egy kérdés. Boldog Tamástól. Mekkora a legkisebb tárgy, ami visszatérésnél már nem ég el, ezt tudni? Hát ugye a legkisebb... tárgyak, azok pont elégnek. Tehát...
Igen, úgy lenne jó a kérdés, hogy mekkora a legnagyobb tárgy, ami már nem...
Igen, de ugye a Mir űrállomást is majdnem egyben hozták vissza, és olyankor csak arra kell figyelni, hogy ne lakott területre, lehetőleg az óceánba zuhanjon vissza, mert ugye a nagyobb darabok nem égnek el.
Én nem mondom, hogy a méret nem számít, de én szerintem itt inkább az a kérdés, hogy miből áll egy ilyen eszköz, tehát milyen anyagokból, és ugye van olyan, aminek egyszerűen az olvadás pontja nincsen annyira alacsonyan, hogy megolvadjon, elégjen, meg semmisüljön, de általában ezért is fontos az, hogy irányított visszatérést tudjanak ezekkel az eszközökkel kivitelezni, és lakott terület, vagy ideális esetben az óceánba pottyanjon.
Igen, hát elég a Kolumbia katasztrófára gondolni, ott is mennyi törmeléket tudtak összeszedni a szárazföldön, mert ugye volt egy csomó olyan tárgy, ami nem égett el. Pedig rengeteg darabra esett szét, és mégis voltak, amik túlélték egészen a becsapódás pillanatáig az egész utat. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hát mekkora így. És milyen anyagból készülött tárgyról beszélünk. Tehát pontos számot nem is lehet, pontos méretet szerintem nem is lehet tudni, hogy most mit tudom én, egyszer-egyszer egy méteres, most csak mondtam egy példát, tárgy már nem fog elégni, mert attól is függ, hogy milyen anyagból van.
Közben beraktam egy videót az anyagok közé, az Izzának a fejlesztését mutatja be. Ugye folyamatosan kísérleteznek olyan anyagokkal, amik minél könnyebben elégnek a légkörben, és...
A méretnél maradjunk a 18 karikás témánál.
Nem, ez egy előző
ábra. Ő a 20-asnál maradt.
Mielőtt elszabadul a pokolacsetben.
Igen, na bocs Tomi, igen.
Az az ábra, amit most beraktál, az még az előző témához volt. A rakétaindítások számát mutatja be, hogy exponenciálisan hogy növekedik. Tehát ugye lehet látni azt, hogy...
Jó tettem be? Bocs, nem figyeltem. Jó tettem be?
Most várjál, nem látom, mit tettél be. Küldtem egy videót, meg egy diagramot.
A videót nem látom.
Az a másikban van.
Jaj, bocsánat. Igen. Melyiket tegyem be? A videót?
A videó mehet.
Jó, oké. Egy pillanat. Egy pillanat. És mindjárt. Oké.
Szóval ugye én úgy látom, hogy az Európai Űrügynökség elég nagy volumenű beavatkozásokat csinál annak érdekében, hogy csökkentsék az űrszemét mennyiségét. Tehát az űrügynökségük közül én őket látom a legaktívabbanak ebben. Ugye egyrészt új anyagokkal is kísérleteznek, hogy minél jobban elégen a légkörben. Másrészt pedig ők egy komplett űrszemét követő rendszert fejlesztenek ki. Egy startup vagy startup vállalkozás segítségével. Ez egy lézeres nyomkövető rendszer lesz, és az a célja, hogy a minél kisebb tárgyakat is minél pontosabban, tehát akár centiméteres vagy milliméteres pontossággal is észrevegyék. Ami nyilván ugye azért jó, mert hogyha minél pontosabban látják meg a minél apróbb darabokat is, annál könnyebb a katalogizálás, annál rövidebb idő alatt lehet észrevenni a problémát, illetve felkészülni az esetleges bajra. Nyilván ez sem oldja meg, nem csökken ettől a méret, de már valami elindul. Tehát ahhoz, hogy onnan le lehessen szedni azokat a darabokat, ahhoz először meg kell őket látni. És minél pontosabban ismerni kell a helyét.
McDowell azt mondta, hogy lehetne akkora méretű, hát szerintem rádióteleszkópra gondolt, szerintem legalábbis, nem vizuális detektálásra, de már lehetne akkora észlelőegységet építeni, amivel egy centig látnánk. Tehát lehetne még mibe befektetni ezt, szerintem ez lenne a mondandó lényege, hogy a képességünket, hogy ezeket detektáljuk, kicsit fejlesszük. Jött egy kérdés, bár én nem nagyon értem, Walzer Bálint kérdezi, sziasztok, mi történik, ha beesik az orbitális pályára, mindegy, nem tudom, ha ti se értitek, szerintem fogalmazd meg még egyszer, mert nem tudjuk. Nagyon szívesen válaszolunk rá, csak nem igazán. Ja.
Tehát tehát orbitális pályára mi az, hogy beesik, meg hogy mi esik be, meg tehát ilyen, igen, kicsit fogalmazd át, Léci Bálint a kérdés, mert így nem tudom mit kezdeni vele. Én legalábbis nem értem.
Közben Szőlősi László, hogy nem értitek a kérdést. Csak hangsúlyozom neked, jó? Mi a legkisebb, ami már nem ég el? Tehát biztosan Földet ér, így értitek?
Hát ezt így nem lehet tudni.
Megint csak, ahogy a Szürke írja, egy pár sorra feljebb, elég is tekintetében sokat számít az anyag, a beesési szög és a sebesség is, illetve a magasság, de még az is, hogy hogyan lép be, hogy hol lép be a légkörbe. Úgyhogy passz.
Illetve az is, hogy milyen anyagok, maradékanyagok vannak benne, mert könnyedén lehet, hogy úgy felhevül, hogy egy robbanás szétviszi az egészet, hogyha maradt még benne üzemanyag, vagy esetleg az akkumulátor miatt. Tehát nagyon sok minden befolyásolja, így nem lehet meghatározni a legkisebb méretet. És Nagy Olivér írja, hogy meteoros kollégákkal volt egy beszélgetés, elvileg a szubmilliméteres darabok képesek felizzás nélkül belebegni a légkörbe, ergo kiülepednek. Ez nagyon jó információ volt, és köszönjük, mert ezt én sem tudtam.
Érdekes.
Az, mindenképpen. Igen. Igen, ez egy kemény dolog. Mindegy, szerintem elmondtuk, amit el akartunk mondani ezzel kapcsolatban. Nem rózsás a dolog, és egy kicsit több, kicsit felelősségteljesebb hozzáállást várnánk alapvetően az orosz féltől. Oké, hogy más országok is elvégeztek, hasonló, majdnem teszteket mondtam, hasonló eseményeket, hasonló katonai projekteket, de azért tehát az, hogy mekkora hatása lesz a jövőre, azért ez még mindig egy óriási dolog. Mit lehet tenni az ellen, hogy ne legyen ennyi űrszemét odafent? Mondjuk kezdetnek nem lövögetni le a műholdakat. Ez mondjuk egy egészen stram, úgymond, és sportos lépés lenne afelé, hogy ne járjunk hozzá.
Elég egyszerű megoldás, nem?
Igen. Ahogy az angol mondja, csak rá kéne ülni a kezedre. A másik ugye egyrészt az, hogy nem véletlenül, ha jól tudom, akkor nem véletlenül ürítik ki a fokozatok tartályait. Ne legyen benne semmi olyan, ami még tovább robbanhat, vagy tovább hozzájárulhatna mondjuk ahhoz, hogy mondjuk valami komolyabb gond legyen belőle. Igen, meg hát arról nem is beszélve, hogy újra használható rakéták. Tehát itt jön talán a képbe az, hogy egy újra használható rakétáról semmi nem hullik le. Tehát ha például ma néztétek velünk a Pricsál indítását, és ugye ez egy Soyuz 2.1A űrhajó, vagy rakéta, aki átmond, az mondjon B-t is. Szóval egy ilyen rakétával indult útnak, és tényleg ez egy csodálatos rakéta, is szeretjük, de azért érdemes megfigyelni, hogy mennyi apró kis darab hullik le útközben. A második, harmadik fokozat szétválásakor ugye a áramvonalazó kup, a raktérborítás, de azoknak is ilyen kis pici kis paneljei vannak. Oké, hogy ez visszahullik, de maga a mentalitás szerintem az, amit szeretnénk, megértsetek, hogy ugye egy újra használható rakétánál semmi nincs hátrahagyva. Mind a két fokozatot folyamatosan használod. Tehát jó látni, hogy a következő témánk pedig e felé tart, és micsoda segway.
Jaj, de szép átkötés volt.
Átkötés, igen.
Most büszke vagyok magamra.